Azt tudom, hogy az egyházban ez elég nagy törést jelent bizony, a klérusban bizonyos személyeknek. Tehát tulajdonképpen döntés kell hozniuk, hogy ők is ragaszkodnak-e ehhez a hát minimalista stílushoz, vagy a tradícióra hivatkozva maradnak más, gazdagabb stílusnál.
Ez itt az adásidő, a Mahét Média Család podcast műsora Somogyi Szilárddal. Ferenc pápa budapesti látogatását elemezték már sok szempontból, egyházjogi és nemzetközi politikai vonatkozásokat is figyelembe véve. Mi most Albán József atyát, a sikabonyi Mindenszentek kápolna igazgatóját kértük meg, hogy az egyszerű, sokszor csak vidéki papként emlegetett pozícióból mit tartotta saját maga, a gyülekezete és az egyház számára is a legfontosabbnak mindabból, amit a katolikus egyházfő a 3 nap alatt cselekedett és mondott.
Köszönöm, atya, hogy elfogadta a meghívást, és mindjárt akkor térjünk is a tárgyra vagy magára az eseményre, Ferenc pápa látogatását illetően. Ön, hogyha jól tudom, a kronológiai adatokból, tehát immár 3. évtizede működik lelkészként, papként, tehát nem ez az első pápa, akivel ön találkozik a gyakorlata alapján során. Lehet esetleg valamiféle különbséget tenni a pápák, akiket ön megélt működésével kapcsolatban, témaválasztását, hangsúlyhelyezését, tehát hogy éli meg egy, mondjuk úgy, nem akarom azt mondani, hogy vidéki plébános, ugye ez egy ilyen irodalomból vett fogalom, tehát hogy éli meg ön, aki lényegében egy köztes kapocs a magas klérus és a hívők gyülekezetek között az egyes pápák működését.
Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit, üdvözlöm Önt is. Igen, 3 pápával volt szerencsém találkozni. Számomra egy hosszú időn keresztül II. János Pál volt a pápa. Amikor meghalt, akkor utána nagyon furcsa volt, hogy más nevét kell mondani a Szentmisében, másra gondolunk, amikor azt mondjuk, hogy pápa szokatlan volt. Ővele találkoztam Győrben, illetve Rómában is több alkalommal. Győrben a találkozásom vele, ezt mindig el szoktam mondani, az az ő humorát kiválóan tükrözte például. Ha megengedi, elmesélem, mert azt hiszem, hogy ez elég egyedi. Győrben papok vártunk rá a bazilikában, sokat késett, késett, késett. Aztán, amikor megjött, akkor végigjött a sorok mellett a II. János Pál, és valahol megállt, odafordult, kezet fogott, ment tovább. Akkor azért már idősebb volt, ugye 96-ról beszélünk, de még jó egészségű állapotnak örvendett. Én ott voltam a szélén az egyik pacsornak, így hozta a sorsolás idézőjelben.
Ön Győrbe kezdte egyébként a papi munkáját, ugye, ha jól tudom?
Igen, 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 igen. Tulajdonképpen akkor voltam első éves pap, kezdőpap. Jött, és ott is megállt. És akkor odafordult, és itt jön az ő humora. Azt gondoltam, hogy nem mond semmit, vagy azt mondja, hogy Laudetur Jézus Krisztus, vagy bármit. Rám néz, és azt mondja, megszorították kezemet, Karol Wojtyla. Bemutatkozott, a civil nevén bemutatkozott, úgyhogy zavaromban én is csak annyit tudtam mondani, hogy Albán József vagyok, örülök. Én megjegyeztem az ő nevét, ő valószínűleg nem az enyémet. Tehát volt benne egy ilyen attitűd a II. János Pálban, mintha ezzel jelezni akarta volna, hogy hát, ha nem tudjuk, hogy hívják a pápát, akkor azért bemutatkozom, mint teljesen úgy mutatkozott be, mint ahogy mi találkozunk az utcán életünkben először, és akkor bemutatkozunk, hogy Kovács János vagyok, örülök.
Ez nem lehet, hogy egy kicsit, hogy is mondjam, hogy a II. János Pál pápa egy másodperc erejéig kilépett a pápai énjéből, mert ugye a pápák megválasztások után már nagyon ritkán használják a polgári nevüket.
Szerintem ő hozzá ez teljesen hozzátartozott.
Értem.
Ez teljesen hozzátartozott. Úgy, ahogy most Ferenchez hozzátartozik valami hasonló, vagy talán még a II. János Pálénál nagyobb természetességgel, megismétlem a szót, a természetesség, a normalitás. Tehát II. János pápával találkoztam több alkalommal is. Benedek pápával pápaként nem volt szerencsém, bíborosként találkoztam vele, de őhozzá nem fűződik semmilyen élményem. Természetesen a kérdés lényegére visszatérve, az világos, hogy mindegyik pápának más a talán a teológiai arculata is, az üzenet átadó képessége és a stílusa. Ez valahol nem is különös dolog, ez természetes dolog. Ferenc pápán át most láttuk, hogy mi az, ahogy ő megnyilvánul, mi áll hozzá közel.
Azt megkérdezhetem, hogy önhöz mi áll legközelebb abból, ami közel áll Ferenc pápához?
A normalitás. Ez talán, engedtessék meg, hogy idézőjelbe tegyem, nehogy valaki
félrejtse. Tehát nem egy szellemi normalitás, hanem hogy, ahogy is mondjam, a köznapi élethez való teljes szinte
igen. Tehát normális, ahogy pápa, és normálisan pápa, és úgy pápa, mint ahogy lelkipásztornak lenni, lelkipásztor valaki, illetve mint ember. Tehát ez a normalitás alatt, fordítsuk le, most már harmadszor mondom ezt a szót, hogy természetesség. És a normalitás alatt, ugye ennek most különösen a mai világunkban politikai, társadalmi, egyéb visszhangjai vannak, tehát azért mondom, hogy óvatosan, és azért tettem idézőjelbe, itt elsősorban azt értem, hogy normális az, és ami a normákhoz ragaszkodik. Ami azon túl van, az, hát ki kell mondani, bár nem szoktuk, az abnormális. Ilyen értelemben véve, ahogy Ferenc pápa viseli a pápaságát, az szerintem lelkipásztori pápaság. Tehát az lelkipásztori viselet, és erre utaltam, amikor azt mondtam, hogy ami számomra szimpatikus benne, az a normalitás.
Előfordul-e az, vagy gyakorlat-e az a papi munkában, hogy egy-egy ilyen, gondolom azért nem mindennapi jelentőségű, például mondjuk egy ilyen pápalátogatás, tehát hogy egy ilyen pápalátogatáson elhangzott gondolatok beépüljenek-e gyorsan az adott közösségekbe, tehát például mondjuk az önközössége, ahol dolgozik a sikabonyi Mindenszentek kápolna. Várható-e, hogy esetleg a közeljövőben, a prédikálás közben, a mise során valami megjelenik abból, ami például most a budapesti látogatás során jellemző volt, vagy pedig az ön számára annyira közel álló volt?
Szinte biztos, illetve határozottan mondhatom, hogy biztos, és ezzel valószínűleg nem vagyok egyedül. A sajtó már most idéz. Azt hiszem, hogy nem túlzok, azt mondom, hogy ebben a pillanatban már, vagy lehet, hogy amikor elhangzottak már abban a pillanatban, ikonikussá vált mondatokat ebből a három napból, mert volt nem egy ilyen mondat. Az is biztos, hogy a sajtón túl, ugye elnézést, hogy ezt a sajtónak mondom, de hát ez 3 percig tart idézőjelben, amíg a sajtó ezzel foglalkozik, utána majd összeveszik két politikus, és ez sokkal fontosabb lesz, meg a 4,5 lábbal született zebra is.
Néha a sürgős dolgok megelőzik a fontosakat.
Igen. Vagy talán majdnem mindig. Ha megelőzik, az nem baj, csak ha összekeverjük őket, akkor kezdődnek a bajok.
Igen.
De abban egészen biztos vagyok, hogy a templomokban, a különféle egyházi megnyilvánulásokban sokáig szerepelni fog. A Magyar Kuríron elérhető, a pápa összes Magyarországon elhangzott beszéde szava tulajdonképpen. Általában kiadványok is készülnek, nem is kell ezekre éveket várni, tehát összesített füzetek, úgyhogy lehet ezzel számolni. Amit, hát a lelkipásztorok közül nyilvánvalóan azt, mindenki azt emeli ki, ami számára fontos volt.
Ön most említette a beszélgetésünk során a normalitást. Mi az, ami esetleg ön számára még egy, hát mondjuk úgy, hogy egy ilyen fundamentális jellegű, alapvető mondás, gondolat volt a pápa látogatás során?
Ha megengedi a konkrét gondolat előtt, párat egyébként kigyűjtöttem, a számomra legfontosabbat, de a konkrét gondolat előtt még az egésznek a stílusáról, amiről már említést tettem egy szót, számomra, ami egy picit meglepő volt, az a különösen erős dialogikus jelleg. Arra utalok, hogy az egész 3 napban, én nem volt alkalmam részt venni, de amikor tudtam, akkor követtem a televízión keresztül, az egész 3 napon keresztül átjött ezzel a kifejezéssel, hadd éljek most én is, az, hogy mintha a pápa tulajdonképpen beszélgetne. Tehát beszélgetne azokkal, akiket találkozott. Nem arról volt, hogy odament, adtak neki virágot, köszöntötték, ő meg válaszolt egy 15 perces beszédben, amire senki nem értett. Hanem teljesen természetes módon, megint ez a szó, reagált arra, ami ott történt. Reagált arra, amit neki mondtak, nagyon erőteljesen figyelt, világos, hogy a szövegeket előre megkapta. Tehát világos, hogy ő azokat a szövegeket ismerte, de a válaszaiban ettől még nem lett volna kötelező azt mondani, hogy Bertalan, te azt mondtad, Dóra, te azt mondtad, Krisztina nővér az előbb azt mondta. Ez egy teljesen furcsa és nagyon-nagyon szimpatikus vonása volt a három napnak. Tehát a reakció, az, hogy tulajdonképpen a címhez visszatérek, amit olyan kevesen idéznek, és a sajtó általában ugye előre már magyarázta, és a legfontosabb kérdés már hetekkel ezelőtt, hogy miért jön Magyarországra Ferenc pápa, a Tokain kívül természetesen. Lelkipásztori látogatás, olyan végtelenül egyszerű, tehát a háttérben nem kell különösebb összeesküvés elméleteket sejteni, lelkipásztori látogatás. Teljesen úgy jött, nekem az volt az érzésem, hogy egy lelkipásztor meglátogat egy családot, ahová elhívják. És akkor beszélget a családdal, kíváncsi a családra, tulajdonképpen kérdez a családtól, a családban a gyerek elmondja a maga problémáit, az anya panaszkodik, az apa panaszkodik, a kicsi közbe zavar, ő meg, mint lelkipásztor elmondja, hogy ő erről papként hogy gondolkodik. Na most ezt vigyük egy, nem egy szinttel, sok szinttel följebb. Nekem ez volt az érzésem, hogy a pápa gyakorlatilag ezt csinálta. Lelkipásztori látogatásra jött Magyarországra, és lelkipásztorként viselkedett. Ha konkrét mondatokról van szó, akkor
mindenképpen ugye, tehát amit ön most elmondott, tehát lényegében a nagy családba, tehát lényegében otthonosan mozgott Magyarországon is, ugye? Tehát nem
teljesen csak természetesen.
Miatt, hanem ahogy ön is mondja, tehát nem egy alárendelő kapcsolat volt ő és a hívek között, hanem inkább egy ilyen mellérendelő kapcsolat, ugye? Tehát, hogy
ezt is lejjebb vinném. Még a mellérend, bármilyen furcsa is. Nézze, az első momentumok egyike, aminél úgy hátra hőköltem, akkor az volt, amikor betolták őt hogy bement, de talán azt hiszem, igen, kerekesszékkel betolták őt a Szent István Bazilikába, és ahogy ott előre tolták, ott voltak kerekesszékes papok. És akkor rögtön intett, hogy az első kerekesszékes paphoz tolják oda őt, oda tolták, és a első természetes gesztusa, magától értetődő gesztusa az volt a pápának, hogy kezet csókolt a kerekesszékes kollégának. Tehát annak a papnak, akit valószínűleg életében először látott, egyetlen egy dolgot tudott róla, hogy kerekesszékbe kényszerült a kolléga, az ő kollégája, és valószínűleg azt is tudta, hogy míg én, Bergoglio, föl tudok állni, ha nehezen is, és tudok is menni, ő valószínűleg nem tud fölállni abból a kerekesszékből. És a pápa lehajolt, és kezet csókolt ennek az embernek. Az az ember, akinek a gyűrűjét szokták csókolni, a halászgyűrűjét, nem a kezét, ő csókol kezet másnak. Másik ilyen volt, ha már a kerekesszék, most lehet, hogy furcsa lesz, és lehet, hogy talán meg is botránkoznak ezen. Rögtön az első 10-15 percben, mikor megjelent a pápa Magyarországon, az tűnt fel számom, vagy az volt nekem önmagamon furcsa, hogy egyáltalán nem zavar a kerekesszéke. Tehát, hogy gyakorlatilag sikerült az emberre figyelnem úgy, hogy a kerekesszék gyakorlatilag észrevétlen maradt. Míg ez a mindennapokban, tudjuk, hogyha van egy kerekesszékes ismeretlen vagy ismerős a környezetünkben, akkor hogy érezzük magunkat, zavarólag hat. Vagy visszagondolva a második János Pálra, ugye az utolsó hónapokban, utolsó években rengeteg kritikát kapott egyházon kívülről és egyházon belülről is második János Pál, hogy miért áll még ki, hiszen már remegett a keze, nem tudta befejezni a mondatait, sokszor dekoncentrált volt, látszott rajta, hogy fizikai erőfeszítés, minden mozdulat, minden szó, és ott például engem akkor sokszor zavart a pápa állapota. Itt nem zavart a pápa állapota. Annyira az embersége és a viselkedése annyira erőteljesen kidomborodott, hogy a kerekesszék gyakorlatilag láthatatlanná vált.
Tehát annyira, hogy is mondjam, a természetesség kisugárzása természetessé tette magát a helyzetet is, hogy ő most épp kerekesszékbe ül.
Ő most épp kerekesszékbe ülő pap.
Értem. Értem. Visszatérhetünk az idézetekhez, amit
kigyűjtöttünk? Igen. A fiataloknak, Hát biztos sok Queen koncertet látott a Szent Atya.
Queen,
igen, mert lehet, hogy eltanulta egy picit Freddie Mercury-tól a dolgokat. Nyugodtan vágják ki.
Semmit nem fogunk
ugye
kivágni.
Ott a fiatalokkal való találkozásnál hát gyakorlatilag megskandáltatta őket, válaszaikra várta, nem csak ő reagált rájuk, hanem engedte, hogy ők, a fiatalok fiatalosan reagáljanak rá. Lehet, hogy aki ezt rossz szándékkal nézte, az azt mondja, hogy sóelem. Nem tudom, nem éreztem benne.
Nem tűnt mesterkésnek, tehát egy ilyen tervezetnek, hogy ő most akkor ezt megtanulta valamilyen marketing tanácsadójától.
Nem, valószínűleg nem. Valószínűleg ez az hozzá közel áll, talán dél-amerikai jelleg is ezt megerősíti. Tehát ez is, hogy számomra úgy tűnt, hogy jól áll neki. Most amit a fiataloknak mondott, abban volt egy-két nagyon erőteljes mondat. A nagy kérdések és nagy válaszok ideje, mondja, ez igaz és fontos, fontos, hogy legyen valaki, aki provokál, aki meghallgatja a kérdéseiteket, és nem könnyű válaszokat, nem előre csomagolt válaszokat ad. Tehát ezek a kifejezések, hogy a fiatalok nyelvén fiatalokhoz szólt, és fiatalosan. De tudja az ember, hogy kamaszkorban, ebben a korban milyen fontos az, hogy provokálni kell. Milyen fontos az, hogy ne előre csomagolt válaszokat kapjon az ember. Igen. Tehát ezek testre szabott válaszok. Vagy te Dórának, gondolom, már nem emlékszem pontosan, egy fiatal leány tanúságtételére reagált. A csend az ima ajtaja, az ima pedig a szeretet ajtaja. Dóra, szeretnék köszönetet mondani neked, mondja a pápa. Szeretnék köszönetet mondani neked, mert úgy beszéltél a hitről, mint egy szerelmi történetről. Tehát, ha egy falusi plébános mondaná ezt, lehet, hogy azon jobban megbotránkoznának a hívek.
De így lényegében adott is egy, hogy is mondjam, egy előre, egy zöld kártyát arra, hogy lehet egy ilyen gondolatot mondani,
hogy ne,
majd egy falusi plébánosnak.
Pontosan, igen. Igen, ami nem biztos, hogy elég arra, hogy ne botránkozzanak meg, zárva.
Talán a beiktatás akkor mondta pápa, ugye, hogy azért az egyház hajóját nem lehet hirtelen és gyors mozdulatokkal kormányozni, mert akkor a kormánykerék szakad le, igen, és nem a hajó fordul, igen, el. De érezhető talán most már ugye a több éves munkássága során, hogy bizonyos apró elmozdulások vannak talán.
Az összegyházban?
Igen.
Gondolom, hogy igen. Én hála Istennek nem vagyok ott, ahol ők vannak. Tehát
az ön szintjén ezt most semmiféle jelzőként nem akarnám használni. Mm. Tehát ott, ahol ön működik, érezhetően mondjuk az elmúlt 10 évben az, hogy valamiféle árnyalatbeli, koloritbeli különbségek azért megjelentek a hivatalos föllépésébe egy papnak a tartalmakat illetően, tágultak-e esetleg bizonyos korlátok, témaválasztást illetően, vagy ilyen szinten azért nem szokott változást jelenteni egy-egy pápa működése?
Hát lehet, hogy kiábrándító, amit mondok, de talán nem. Maradjunk annál a szónál, amit ön használt, hogy árnyalatni, igen. Illetve jó dolog az, hogyha valaki mondjuk beáll ugyanebbe a vonalba, akkor jó dolog, hogy van előtte egy minta, ráadásul egy pápának a mintája, amire adott esetben hivatkozhat. De használjuk azt a szót, maradjunk ennél a szónál, hogy árnyalat.
Atya, kérem, az ön, vagy tehát az ön közösségét, amelyben ön mozog, akár a híveket is illetően, vagy geográfiailag azon a területen, ahol ön van, ugye Dunaszerdahely része, Sikabony, illetve Dél-Szlovákiát, ha veszük, vagy akár Magyarország határon túli, tőlünk számított határon túli részét, észrevehető-e a laikus közönségnél, például mondjuk a fiatal korosztálynál, egy-egy ilyen fiatalokkal való nagy találkozó után valamiféle aktivizálódás? Tehát, hogy van valamilyen pozitív megnyilvánulása, ami a nem azt akarom mondani, hogy most megduplázódik a fiatal hívek száma, de tud-e valamiféle pozitív változást jelenteni egy-egy ilyen közvetítés?
Hagy utaljak vissza az előző látogatására a pápának, tehát a magyarországi látogatására, az eukarisztikus világkongresszusom. Én annak még mindig érzem a hatását. Elsősorban azokban, akik ott jelen voltak, az ő emlékeikben, az ő esetleges változásaikban. Tömegeket el kell felejteni. Tehát ahogy ön mondta, nem megduplázódik, 10%-kal se lesz több attól, hogy a pápa itt volt Magyarországon, és szimpatikus volt, vagy jó dolgokat mondott. Nem ettől fog változni. Ahol viszont van változás, ott azt hiszem, ott inkább az a lényeg, azokban az egyedi esetekben, hogy ott beépül. Ott beépül a hitéletbe, és aztán alakítja a hitéletet. Mélyíti azt, komolyabbá teszi, alkalmat ad arra, hogy az a hitélet szintet lépjen. Ilyet lehet látni. Magyarország és Szlovákia között ilyen értelemben van egy különbség, mert Magyarországon már az egyházban lezajlódtak azok a folyamatok, amelyek előtt Szlovákia még ott áll. Ezek a folyamatok természetesen negatív folyamatok, tehát a szekularizációra, elvilágiasodásra gondolok. Ezen a Magyarország félig meddig már túl van. Nem akarok, nem igaz teljesen, amit mondok, de ott már félig meddig megvalósult az, hogy hújjon a férgese.
Aha.
Éppen ezért gyakorlatilag hát, lehet, hogy...
A hite nem volt, hogy is mondjam, tehát nem volt egy teljes mértékben őszinte, vagy mélyről jövő.
Bocsánat, hogy közbeszólok, nem, ugye van itt egy kulcskifejezés, hogy népi vallásosság.
Aha.
Vagy néplélek tulajdonképpen, vallási néplélek. Ez már a múlté. De még Magyarországon kijelenthető, hogy ez már a múlté, Szlovákiában ez még így nem jelenthető ki. Tehát ez még folyamatban van. Ez a változás, ez egyetlen egy dologgal fog járni ebből a szempontból, a hívek számának a csökkenésével. Magyarország ezt már átélte, megtapasztalta, és nem arról van szó, lehet, hogy én mondtam túl erőteljesen, szándékosan ezzel a hújjon a férgesével, nem az őszintétlen emberek hultak ki, hanem akiknek a hit többet jelent a vasárnapnál.
Azok maradnak meg. Ugye?
Igen, tehát ahol nem vasárnapi kereszténység van, hanem hétköznapi kereszténység van. Ezek a folyamatok Szlovákiában, a magyar lakta vidékeken természetesen Magyarországra hasonlítanak, tehát megelőzik a Szlovákiát, a szlovák vallásosságot. Azonban azt lehet látni, hogy a jövő egyértelműen afele tart, hogy Szlovákiában is végbe fognak menni ezek a folyamatok.
Képzelj el, József Atta, hogy az ön szavai, szinte mintha megbeszélték volna ezt Zsidó János Esperes úr szavai, valamit a húsvét kapcsán mondott a kiadónk által kiadott Magyar Hét című heti lapban. Ő konkrétan összehasonlította Észak-Szlovákia, vagy pedig Kelet-Szlovákia egykoron nagyon-nagyon vallásos vidékeit, hogy milyen változások következtek be az elmúlt 5-10-15 évben, tehát hogy azelőtt az egész falu ott volt például a vasárnapi misén, tehát hogy a misén résztvevők száma megegyezett szinte az adott községnek a lélek számával, és hogy ez is már csak emlék, és szintén ugyanezt említette ezt a fogalmat, amit ön mondott, tehát hogy a népi vallásosság egyre inkább redukálódik, és hogy is mondjam, szűkül le a köre.
Ugye anélkül, hogy a népi vallásosságot leértékelnék, mert ha nem lett volna a népi vallásosság, akkor én se lennék itt. Tehát, hogyha nem lett volna kinek átadni a hitet, mert ők is elvesztették volna, akkor most ez még rosszabb lenne. Amit nagyon nehéz elfogadni, hogy már nem kell számokban gondolkodni. Tehát ezt a lelkipásztornak is nehéz elfogadni, a híveknek is nehéz elfogadni. Több, hogy mire gondolok, hogy ennyien voltunk, most meg ennyien vagyunk.
Tehát most már nem a különbséget, inkább a minőséget nézik, ugye?
Igen, el kell kezdeni dolgozni, és ebben, tehát a görög krízis szó az eredetileg választást jelent. Az nem válságot jelent, hanem választást Igen. jelent. Tehát gyakorlatilag minden krízis választás.
Tehát választás, hogy hogyan tovább, ugye?
Igen. Egy lehetőség, egy akár irányváltásra, akár szintemelésre. És ha még megengedi, a legfontosabb, ami számomra a legfontosabb mondat, azt azért idézném, ha megtalálom, de hát fejből is tudom. Egyik találkozón mondta, azt hiszem a Rózsák terén, a templomban, amikor szegényekkel, rászorulókkal találkozott Ferenc pápa, hogy az egyháznak, vagy az egyházban, meg kell tanulni folyékonyan beszélni a szeretet nyelvét. Számomra ez az a mondat, amit biztos vagyok benne, hogy sokszor fogok idézni. Ennek a mondatnak a konkrét értelme, üzenete olyan súlyos, hogy minden szó a helyén van, folyékonyan beszélni a szeretet nyelvét. És ebben benne van az, hogy nem csak beszélni kell, hanem tenni is.
Atya, kérem, ezt egy egyszerű hívő, vagy akár egy laikus hallgató, aki hallgatja most a beszélgetésünket, el tudja azt is képzelni, vagy hogy képzelje el azt? Tehát ő most kiválasztott például egy mondatot, amiről azt mondta, hogy ezt fogja is a beszédjeibe használni. De egyébként egy-egy ilyen látogatás után létezik valamilyen hivatalos leírat, nem tudom, a pozsonyi püspöki konferencia részéről, amit elküldenek az egyes lelkészeknek, papoknak, hogy ezt és ezt most már így és így kell csinálni, mivel a pápa ezt és ezt mondta. Vagy teljes mértékben az egyes lelkészekre, papokra van bízva, hogy mi az, amit kiválasztanak és használnak fel a munkásságuk során.
Nem, ez már egyházjogi kategória. Tehát az, hogy a pápai megnyilatkozásokban szintek vannak. Ez diplomácia és egyházjog. Van az a szint, amely tulajdonképpen azt üzeni, hogy ezt így kell mától. Ez a legritkább szint. Ugye az általában az a vád éri a katolikus egyházat, hogy nagyon dogmatikus. Ennek a hátterében sok minden van. Az egyház nem dobálódzik dogmákkal. A lehető legritkábban hirdet ki egy-egy új dogmát. És ez alatt vannak a pápai megnyilatkozások, amelyek konkrét leíratokban, enciklikákban jelennek meg, azok körlevél szintjén eljutnak szinte azonnal most már a kommunikációnak, médiának köszönhetően az összes katolikushoz a világon. Ott onnantól kezdve az már kötelező. Aztán vannak apostoli levelek, amelyek gyakorlatilag irányvonalat fogalmaznak meg, amivel lehet akár vitatkozni is, be lehet illeszteni egy teológiai dialógusba.
Mai nyelven ezt inkább ilyen ajánlásnak vehetnénk, ugye?
Pontosan, igen. Még az ajánláson belül is, ugye ott, ez már diplomáciai virágnyelv, tehát hogy ott van, lehet érezni, hogy mikor erőteljes ajánlás, és mikor enyhébb ajánlás, és mikor van az a szint, amikor azt lehet mondani, hogy a pápa így gondolja, de szerintem nincs igaza.
Értem. Tehát, hogy van azért mozgástér az értelmezésben, ugye?
Sokkal kevesebb, mint valamikor az ókorban, vagy még később is, de hát a 2000 év alatt végbe ment egy dogmafejlődési folyamat, és ez bizonyos merevedést is ezekben a folyamatokban tulajdonképpen létrehozott, ez ennek az eredménye, de van, igen. Tehát a teológiának működni kell, teológiának mozogni kell. Egy ilyen látogatás általában nem ilyen üzenettel bír. Itt a szlovák püspöki kar szerintem, nem tudom, egyáltalán meg fogja említeni. Magyaros nyilvánvalóan megfogja, már volt sajtótájékoztató, éppen ma figyeltem föl rá, és ott olyan szavakkal ecsetelték a sajtótájékoztatón a látogatást, hogy üdvösséghozó élmény, illetve valaki azt mondta, hogy előrehozott pünkösd volt ez a magyar egyház számára, tehát maximálisan pozitívan értékelték.
Igen. A pápa ugye Dél-Amerikából származik, ahol az ön által előbb említett mondjuk úgy népi egyház azért sokkal erősebb talán, mint itt Európában. És most a budapesti látogatása során ugye a két, mondjuk egy férfi által viselhető státusz szimbólum az autó és az óra tekintetében, tehát igyekezett a pápa példát mutatni ugye a visszafogottságra, tehát egy kis Fiat autóval közlekedett, mondhatnánk azt, hogy ő volt talán a legkevésbé elegáns autóval ellátva a népes gyülekezetből, illetve hogyha jobban megfigyeltünk, akkor egy ilyen műanyagcsatos, egyszerű órát visel, tehát nem valamiféle státuszszimbólumot, hogy például ilyen jelek jelentenek az egyházon belül valamiféle útmutatást, hogy fogjuk vissza magunkat a külsőségekbe is, lehet, hogy ezzel is esetleg a rólunk kialakított képet be tudjuk folyásolni. Van esetleg ennek is ilyen üzenete?
Üzenete biztos, hogy van. Őhozzá ez mindig közel állt, ez a stílus. Ahogy olvastam róla, már Argentínában is tulajdonképpen igyekezett így viselkedni. Meg is vádolták őt ezzel, ezt nehéz innen távolról eldönteni, hogy ezt szándékosan teszi, tehát hogy szándékosan ilyen szerény, szándékosan ilyen visszafogott. Azt tudom, hogy lehet, hogy ezt nem szabadna így mondani, de hát én már nagyon rég szakítottam a virágnyelvvel, Azt tudom, hogy az egyházban ez elég nagy törést jelent a klérusban bizonyos személyeknek. Tehát tulajdonképpen döntés kell hozniuk, hogy ők is ragaszkodnak-e ehhez a hát minimalista stílushoz, vagy a tradícióra hivatkozva maradnak más, gazdagabb stílusnál. Ezen vita van, ezt lehet érzékelni, ezt lehet látni elsősorban főpapoknak a megjelenésén és megnyilvánulásán a papságnál is. Érdekes egyébként, ez egy furcsa pszichológiai jelenség, hogy az ember azt gondolná, hogy a fiatal papok többsége például szimpatizál ezzel, éppen ellenkezőleg én azt látom, mondjuk Szlovákiában, hogy a fiatal papok többsége inkább a tradicionalista vonalat választja.
És akkor én most jön ez a pápa, és elrontja az egészet.
Igen, igen, és belerondít ebbe az egészbe, és könnyű őt nem szeretni.
Értem, értem.
Ezért.
Akkor nézzük a Jobbik részét, hogy ahogy ő mondta, hogy van ilyen oldal is, meg olyan oldal is, tehát hogy megjelent már az a része is a mondjuk ugye a magaspap, vagy a hivatalos klérusnak a nagy klérusnak.
Bocsánat, megjelent előtte is, mert hát azért szóval ha csak a szentélyavatottakat nézzük, az arciplébánost, meg számtalan újkori vértanút, akár püspökök között is. Tehát ha Boldog Apor Vilmos a ruhájára vigyázott volna, akkor nem áll oda az orosz katonatiszt géppisztolya elé.
Tehát mindig van ilyen példa is, ugye, akinek ez a szimpatikus, az örülhet annak, hogy most például egy pápa az, aki megtestesíti ezt a fajta hozzáállást a külsőségekhez, vagy pedig a tárgyi dolgokhoz.
Igen, egy pillanat még itt hagyd tegyem hozzá, azért emögött van tartalom is. Tehát, amit az előbb mondtam, hogy kezet csókol a kerekesszékes kollégáknak, vagy perceken keresztül hallgatja a pápa láthatólag megrendülten azt, hogy egy cigány zenekar áldást ad neki. Igen. Tehát nem a pápa ad áldást nekik.
Igen, ez volt a sportcsarnok belül, ugye?
Ez a rózsák terén volt, azt hiszem. A rózsák terén volt, igen, ahol a szegényekkel, hajléktalanokkal, rászorulókkal találkozott, és akkor utána ott jelezte, hogy oda szeretne menni a cigány zenészekhez, akik pedig elénekeltek egy ifjúsági áldó éneket, amit a pápa végighallgatott. Miközben ők emelték a kezüket a pápa fölé, és ahogy később olvastam, nem lehetett látni, ehhez csatlakozott gyakorlatilag az egész templom. Tehát a pápák azért nem szokták azt mondani, hogy emberek, akkor most áldjatok meg engem.
Igen. Hát a szokatlansága és az újszerűsége, gondolom, az ilyen megoldásokban mindegy ilyen kis újragondolást is jelent a hívek számára, és ad egy ilyen frissítést, egy ilyen szellemi frissítést is. Hogy nem
a papok számára is.
A papok számára
is. Igen, azt hiszem, hogy a papok számára is. Igen.
Záró kérdésként, amivel lehet, hogy talán kezdeni kellett volna, de így tudná-e szintetizálni, összefoglalni néhány gondolatba, hogy ön számára, Albán József, Dunaszerdahelyi Sikabonyi atya számára mit jelentett a legutóbbi budapesti pápa látogatás?
Legtöbben azt a szót használták, hogy megerősítés. Én maradok a megelőtagnál, és fölmerem vállalni azt, hogy meglepetés. Tehát, hogy pozitív meglepetés volt. Magamon is meglepődtem, hogy közben többször meghatódtam. Nyilvánvalóan öregszem. Ami, ha szintetizálni kéne, akkor erre kiváló alkalmat ad a vasárnap. Ugye, amikor a Kossuth-téri Szentmisét bemutatta, egyébként én is pontosan úgy jött ki, hogy pontosan ugyanabban az időben miséztem, tehát Sikabonyban, úgyhogy mondtam is a híveknek, hogy most mégis valamilyen módon mi is ott vagyunk a Kossuth téren, és csatlakozunk ahhoz a Szentmiséhez. Tehát húsvét negyedik vasárnapja volt, jó pásztor vasárnapja. Tehát jó pásztor vasárnapján Magyarországon van, ami népünk hazájában, ami hazánkban, ami népünknél van, a katolikus egyháznak a feje, a vezetője. És nem csak fejként, nem csak vezetőként, hanem pásztorként jelenik meg. Végig ezt éreztem. Itt még egy kiegészítés, ugye, hogy Keleten és nyugaton a pásztor kép az teljesen eltérő. A mi pásztor képünk az inkább a népmesékből és a népmeséken keresztül kialakított jóságos pásztor hatalmas ruhában, szűrben, aki terelgeti a nyáját. Keleten a pásztorok a legvadabb körülmények között éltek, nomád körülmények között éltek, veszélyes szakma volt az övék, nem egyszer rablókká váltak. Éppen ezért nagyon-nagyon fontos, hogy egy pásztor, hogy kérdés volt, hogy egy pásztor jó marad-e. Nem volt nekik nehéz rosszá válni, mert olyanok voltak a körülményeik, és itt jön a lényeg, míg mi azt szoktuk meg, hogy a pásztor terelgeti a nyájat, tehát megy a nyáj, és hátul meg mellette a kutyák a pásztor parancsára terelgetik, és a pásztor terelgeti, keleten, az ókori keleten a nyáj terelgetése ismeretlen volt, ott a nyáj vezetése volt az, ami a megszokott volt. Tehát elől ment a pásztor, és az ő szavát hallgatva, szó szerint az ő szavát hallgatva követte őt a nyáj. Ők így pásztorkodtak. Nos, valamilyen módon én ezt éreztem, hogy ezért jött lelkipásztorként a pápa, hogy nagyjából megmutatja, hogy én erre megyek, mit szóltok, jöttek utánam?
Hát azt hiszem, hogy ez egy nagyon könnyen érthető, tökéletes végszó volt. Én nagyon szépen köszönöm Albán Józsefnek, a Dunaszerdahelyi Mindenszentek kápolna igazgatójának, atyának. Nagyon köszönöm a hallgatóinknak, az Adásidő Podcast hallgatóinak, hogy velünk tartottak, és bízok benne, hogy legközelebb ismét vendégül láthatjuk Önt itt a
köszönöm
stúdióban.
Köszönöm szépen!
Akár egy újabb pápai látogatás, akár egy érdekes egyházi vallási, de főképpen hitbeli téma kapcsán.
Köszönöm szépen, örömmel. További jó munkát kívánok Önöknek.
Önnek is. Viszonthallásra.
Minden jót viszont.